Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnap délelőttön, és hadd olvassuk most tovább ezt a megkezdett Lukács evangéliumából olvasott szakaszt, ugye a 18. fejezetből olvastuk most a jerikói vak meggyógyítását, és a 19. fejezet ugyancsak egy jerikói történet. A 19. fejezetből olvassuk most az első 10 verset, Zákeus történetét, fennállva hallgassuk Isten igéjét. Ezután Jerikóba ért Jézus, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus. De kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindannyian zúgolódtak, és így szóltak: bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: Uram, íme a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztusban a Szentlélek által ma is úton vagy. Köszönjük, hogy lehet veled találkozásunk, és ezen a vasárnap reggelen is veled találkozunk. Igéd által kérünk, szólj hozzánk igédben, a te igéd igazság, Jézus nevében. Amen. Foglaljunk el, testvérek. Talán láttátok az első diát kivetítve még, az igehirdetésnek a címét, amit erre a napra választottam. Ez úgy szól, hogy Jerikói utakon, Jerikói utakon megújult és gyógyult életek. Mostanában foglalkoztam nemrég egy másik gyülekezetben Zákeusnak a történetével, és úgy megmozgatott ez a történet engem is, és egy kicsit mélyrehatóbban most, ahogy készültem, elkezdtem ezzel ennek az egésznek a hátterével foglalkozni, utána olvasni, és egyáltalán ennek a városnak a bibliai jelentőségével, hogy Jerikó. Ugye mind a két történet Jerikóban játszódik. Az egyik történet, amit először hallottunk, itt még úton volt Jézus Jerikóhoz, úgy olvastuk, hogy Jerikóhoz közeledett, a másik pedig Jerikóban játszódik, Jerikóba ért, és áthaladt rajta, itt találkozott Zákeussal. Ezen kívül tulajdonképpen az egész Új Szövetségben egy helyen szerepel még Jerikó. Ez pedig egy példázat. Emlékeztek, melyik példázat ez, amikor Jeruzsálemből Jerikóba tartott valaki? Ez az irgalmas samaritánusnak a szép példázata Jézustól. Úton volt valaki Jeruzsálemből Jerikóba, és ebben a történetben tulajdonképpen Jézus maga is példázat, egy szimbólumként használja ezeket a városokat, és engedjétek meg, hogy egy kicsit most Jerikót úgy hozzam elétek, mint ami egy szimbólum a Bibliának, és egy szimbolikus városa, egy szimbolikus kifejezése a Szentírásnak, és utána pedig hadd szóljak majd ezekről a megújult és gyógyult életekről. Tulajdonképpen a Bibliában a Jerikó talán nem is gondolnánk egy olyan település, egy olyan város, ami az első történeteitől kezdve, hogy végighúzódik a Biblián Jerikó, és szinte az egész Izrael történet benne van, és egy kicsit ez is erősíti azt, hogy ez a Jerikó egy nagy, mondhatnánk azt, egy nagy szimbólum, és az életünk szimbóluma. Úton vagyunk Jerikói utakon, És ez nagyon sokféle élethelyzetet, nagyon sokféle szituációt jelent a Bibliában is, és engedjétek meg, hogy akkor ebből egy-egy ilyen pillanatképet hadd villancsak föl. Éppen egy nagyon ősi város, a régészek, amiket felkutattak, ősi városokat, az egyik legrégebbi város, Jerikó városa, és azokat a bizonyos vastag falakat, amiket ugye Józsué a honfoglaláskor lerombolt, megtalálták aztán ezeket az ősi hatalmas városfalakat, feltárták. A Jordán völgyében van ez a város, és egy ilyen bővízű oázis tulajdonképpen ez a település, ami így jelenik meg a Bibliában. Mélyen fekvő település, a tengerszint alatt 250 méterrel fekszik egyébként, és nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy hol szerepel először Jerikó város, amelyik bibliai személy, vagy bibliai történet. És ez is szimbolikus tulajdonképpen. Az 5 Mózes 34-ben Mózes halála van leírva, és ugye Mózes az a személy, aki nem mehetett be az ígéret földjére. És hogyha megnézitek, akkor az a pillanat, ahol ő megáll, és átnézhet a hegyen a túloldalra, miről olvasunk, fölment Mózes a Moáb síkságáról a Nébó hegyére, a Pizgár csúcsára, amely Jerikóval szemben van. Hát itt szerepel először. Úgyhogy Jerikó az a város, amit még úgy Mózes láthatott, de nem mehetett be Jerikóba. Ugye ez is milyen szimbolikus, vannak pillanatok, dolgok, amiket látunk, vágyunk rá, de talán nem mi kaptuk meg, talán az utódaink, vagy az utánunk jövők. Jerikó, úgy olvassuk itt ebben a leírásban, amikor Mózes megáll a hegyen, hogy Jerikó a pálmák városa, egy csodálatos város, amit aztán Józsué és a honfoglalók elfoglalnak, ez a Józsué 6-ban van leírva, egy különös foglalás ez, emlékeztek, akik a családi táborban ott voltatok, az egyik előadónk bővenben is beszélt erről a különös taktikáról, hogy 7-szer kellett körbejárni a papoknak, dicsőítettek, szóltak a hangszerek, egy-egy kört tettek minden nap, a 7. nap 7-szer végezték ezt el, és mi történt a 7. nap? Leomlott. És most nem akarok ebbe a történetbe mélyebben belemenni, de hát ilyen ereje van az engedelmességnek, és győznek Józsuék. Aztán Józsué 18-ban olvassuk, hogy Jerikó városa Benyáminé lesz, Benyámin törzsé. Van egy különös vonatkozása Jerikónak erre, nem is emlékeztem, csak ahogy most olvastam erről ennek a történetéről. Van egy ilyen fogalom, hogy Jerikói átok. Amikor Józsué lerombolja a várost, azt mondja, hogy aki ezt újjáépíti, újjá akarja építeni, az az első szülöttjére fogja építeni ennek a városnak az alapjait. Ugye emberáldozat. És ez be is következik egyébként, ugye az egyik gonosz király, aki nem az Isten útján járt, ez Aháb volt, és Aháb idején építették újra Jerikót. De aztán fölbukkan egy másik történetben is, a Kettő királyok 2-ben, tulajdonképpen Jerikó egy prófétai székhely. Emlékeztek arra, amikor Elizeus fogja Illésnek a köntösét, hogy nehogy elmenjen az ő mestere. És akkor van egy jerikói próféta csoport, akik azt mondják Elizeusnak, hogy az Úr el fogja vinni a te mesteredet. Ők is jerikóiak voltak. És aztán itt ér véget egyébként a júdai királyság története is, a Kettő királyok 25 szerint Jerikó mellett fogják el az utolsó júdai királyt, Nabukadnezárnak a katonái. Aztán jön az újjáépítés, Nehémiás 3-2, akik építik a falakat, ott vannak köztük a jerikóiak is, akik a hazatértek között vannak. Nagy Heródesről pedig tudjuk, és itt ugrunk az új szövetség idejére, hogy Nagy Heródes is ismerte, szerette ezt a várost, palotát épített itt, színházat. Úgyhogy egy nagyon izgalmas története van ennek a Jerikónak. Az egész Izrael története benne van, és a sok-sokféle emberi megnyilvánulás, emberi problematika és Istennek a kegyelme, Istennek az ígéretei, amik itt hát megjelennek. És most itt vagyunk az Új Szövetségben, ebben a történetben. Két történetet olvastunk fel, a jerikói vaknak a meggyógyítását, és az Zákeus történetet, ami egyébként csak itt szerepel az Új Szövetségben, Lukás 19-ben, máshol nincs ez az alacsony termetű testvérünk, aki megtért, és Isten gyermeke ő is, és Ábrahám fia, ma lett üdvösség ennek a háznak. Jerikói utakon járunk, és talán ez a kis képsor, amit most végig pillanthattunk, ki lehet, hogy egyiket, másikat érezhette magáihoz közelebb, vagy azt az élethelyzetet, ami ezekben a történetekben megnyilvánult. De most szeretnék egy élethelyzetre és egy napra, vagy egy sorozatra ráfókuszálni, és ez pedig a Lukás 18-19-ből ennek a két embernek a megváltozása, ennek a két embernek a megújulása és gyógyulása. A megtérés útjairól és a megtérésnek a jeleiről hadd szóljak, hiszen azt mondanám, hogy jerikói utaknak ez a lényege, ez a nagy kérdés. Jöhetünk bármilyen nyomorúságból, bármilyen próbatételből, ledőlhetnek a falaink, jöhetnek támadások, próbák, próbatételek, bejárhatjuk a bűnútjait, de a végső kérdés az mindig ez lesz, hogy eljutunk-e a megtérés, a gyógyulás, a megjulásnak az útjára, Jerikó útjain járva. Az újszövetségi görögben az a szó, hogy megmentés, vagy megváltás, ez tulajdonképpen ugyanaz, és ez a szótér, és ezekben a történetekben azt látjuk, hogy ez a megváltó, ez jár ezeken az utakon, a jerikói utakon, ott jár ez a megváltó. A másik ritkán használt szó Jézusra, a gyógyító, ez a görögben, ez a játrosz, és mind a kettő igaz rá. Ő a megmentő, a megváltó, és ő a gyógyító is, és olyan szép és jó ebben a két történetben azt látni, hogy tulajdonképpen ez a két szolgálata, ez a két szerepe Jézusnak így összeér. Itt látjuk Jézust, a gyógyítót, aki a megmentő, és aki a megújító, a megváltó egyszerre. És engedjétek meg, hogy ennek a történetnek az alapján hadd emeljek ki öt olyan vonást röviden, ami tulajdonképpen a megtérésnek, az újszövetségi megtérésnek a vonásai, a jelei. Miről szól a megtérés? Mi metodisták olyan sokat beszélünk erről, és én azt gondolom, hogy ez fontos is, jó is, erre fókuszálunk, és újra meg újra a Jézus Krisztusban való megtérésről beszélnünk és tanítanunk. Én hiszem, hogy amikor Jézus elbúcsúzik a 12 tanítványtól, és a tanítványaitól ott az evangélium legvégén, akkor tulajdonképpen ezt bízza rájuk, hogy tegyetek tanítványá minden népet, akkor azt bízza rájuk, hogy hívjatok meg minden népet az én asztalomhoz, hívjatok meg mindenkit én hozzám, mert bennem van az örök élet, bennem van az üdvösség. Hát így szeretnénk mi metodisták, de tulajdonképpen Isten népe, a keresztényeknek a nagy megbizatása, hogy újra meg újra ez a Jézus Krisztushoz hívjunk, rámutassunk. az ő áldozatára, az ő keresztjére, és ma is felfedezzük a mi útjainkon, a mi Jerikói útjainkon, hogy mit jelent, hogyan lehet megújulni, hogyan lehet gyógyulni, hogyan lehet megváltozni. Az első kép, az első vonás, amit szeretnék ennek kapcsán, ennek a két történetnek a kapcsán a megtérésről kiemelni, hogy nincsen megtérés vágy nélkül. Nincsen megtérés vágyakozás nélkül. Ugye itt van ez a Jerikói vak, látjuk ezt a, az embert itt az út mellett, koldus, és egy nagyon éles kontraszt ez a két személy egyébként, egy koldus szegényt láttunk, és egy dúsgazdag vámszedőt, egy ilyen pénzügyi menedzsert. Két nagyon, nagyon eltérő karakter, két nagyon eltérő élethelyzet. De mind a kettő életében látom azt, az ige alapján, hogy mind a kettő életében igen, ott volt a vágy. Ennek a napnak a végére ők megváltoztak, mind a ketten. De az első és szükséges alapfeltétel volt, hogy legyen ott a szívben a vágy, hogy akarjanak Jézussal találkozni. Hallotta, hogy a sokasság megy el mellette, és elkezdett kérdezősködni, hogy mi ez. És elkezdett kiáltozni, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. És tudjuk a vágyat ennek a Zákeusnak is a szívében. Szerette volna látni, hogy ki ez a Jézus, így olvassuk szó szerint. Kell a szívnek ez a vágya, ez a készsége, ez a kereső szív, és Zákeusnak a szívére talán azt mondanám, hogy előkészített szív volt. Talán nem gondolnánk, de az elutasítottság, a megvetettség, talán ez készítette elő az ő szívét. Volt egy vágy a szívében. A sok, sok elutasítottság és megvetettség után volt a szívében egy vágy arra, hogy végre ne csak megvessenek engem. Hogy végre valaki elfogadjon, befogadjon, szeressen engem. Volt egy vágy Isten szeretete iránt az ő szívében. Hogy valaki végre megváltoztassa az életét, megújítsa az életét. Ha valakinek nincs előkészítve a szíve, mint ahogy a földet készítik elő a művelésre, akkor Isten nem tud mit kezdeni az életével. Akkor nem tud rajta elkezdeni dolgozni. Nem tudja elkezdeni művelni. Azt a földet, azt föl kell szántani, föl kell ekével forgatni, hogy azt a magot bele lehessen vetni, és valami új elkezdhessen kibontakozni. Kell a megtéréshez ez a vágy, a szívnek az éhsége, a szomjúsága. És ott van mind a két történetben ez. Aztán a második pont egy érdekes kép, amit főként az Zákeus történetében látunk, az, hogy Isten ad eszközt. És ez az eszköz az Zákeus történetében micsoda? Egy fügefa. Ismerjük a fügefát, most már mi is ilyen lassan mediterrán ország vagyunk, és ott van a kertetekben nálunk is a fügefa, bár ez nálunk ilyen bokrosan nő főleg. Szóval mielőtt még bármi vágy vagy terv lett volna a szívedben arra, hogy Jézussal te találkozzál, gondolj arra, hogy Isten már elkezdett a te megtéréseden dolgozni. Isten, mielőtt megszülettél volna, mégis a Zsoltárok így beszél erről, hogy mielőtt te léteztél volna, ő már ismert téged. Alaktalan testemet látták szemeid. Ő már tett azért lépéseket, hogy vele találkozhass. Ő már tett azért lépéseket, hogy majd, amikor belejutsz valami kihívásba, nyomorúságba, akkor onnan ő föl tudjon téged emelni. Hogy ezekről a Jerikói utakról ő téged felemeljen. És most ez az eszköz itt tulajdonképpen, hadd mondjam azt, ez a fügefa. Gondold el, hogy az Úristen gondoskodott arról, hogy ott a Jerikó utcán egy kis fügefa magocska el legyen vetve, és ezt a növénykét ebben az oázisban, ott a pálmafák között legelésző tevék vagy báránykák ne legeljék le, hanem évtizedeken keresztül az a szép fügefa fejlődjön, felnőjön, növekedjék, a járókelők, gyerekek ne törjék le az ágait, mert arra majd valakinek föl kell másznia. Isten ad eszközt. Ad eszközt, és adna lehetőséget, adna esélyt arra. Minden embernek, hiszem, hogy minden embernek adna esélyt arra, hogy ezzel a Jézussal találkozzon. Az Úrnak a tervei előttünk járnak. Ne gondoljuk azt, hogy tulajdonképpen az, hogy mi megtérhetünk, ez a mi csodálatos művünk és kegyelmi lehetőségünk, hogy ezt mi adjuk magunknak. Ez Istennek az ajándéka számunkra. Pál apostol úgy fejezi ki ezt az üzenetet, hogy Jézus előbb halt meg érted. És előbb ültette el ezt a fát, amire te majd fel tudsz lépni, és milyen csodálatos, hogy Isten ad eszközöket. Ad eszközöket, de a harmadik pont, amit a megtérések kapcsán mellé kell tennünk, hogy ugyanakkor fontos az emberi válasz is. Mindig ott van az emberi rész, a válasznak a kérdése is. Ugye Zákeus egy pozitív választ adott. Sietve leszállt, és örömmel befogadta Jézust. Fölmászott a fára, látta Jézust, Jézus megálltott, Jézus lehívja őt, és ő pedig kész erre igen mondani. Mondhatta volna azt akár, hogy láttam, köszönöm, elég volt, nem erre számítottam. Mindig egy kérdés az, hogy mit válaszolunk erre a felnéző Jézusi arcra. Mit szólunk az ő kezéhez, az ő kinyújtott kezéhez. Kész vagy erre a találkozásra? Jézus nem ront ajtóstul a házba. Jelenések könyvéből volt néhány éve jeligénk ez az üzenet, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Szóval Jézus nem az a komandós, aki úgy betöri az ajtót, tudjátok. Fegyverrel nem tör ránk, nem ront ránk, nem tör be, hanem kopogtat. És az, hogy kinyitod az ajtót, ez rajtad áll. A lehetőséget ő adja, megáll ennél a jerikói vaknál is, így olvassuk, Jézus megállt. És megparancsolta, hogy vezessék hozzá ezt a vakot, és megkérdezte tőle, hogy mit kívánsz. Ugye milyen érdekes, az Új Szövetségben többször ott van ez a kérdés, amikor mondhatnánk azt, hogy miért kérdezi meg, hogy mit kell tenni? Nem egy történetben van. Mondhatnánk, hogy egyértelmű, hogy mit kell tenni. Miért nem teszi meg? Azért, mert neked kell kimondani. Állítólag vannak emberek, mondják az orvosok, orvostudományban, akik az emberi lélekkel is foglalkoznak, hogy igazából nem is akarnak meggyógyulni. Vagy ismerjük ennek azt a válfaját is, amikor emberek igazából nem is akarnak meggyógyulni, azért, mert el sem mennek orvoshoz. Csak inkább szenvednek. Akarsz-e meggyógyulni? Mit kívánsz, hogy mit tegyek veled? És a vaknak kell kimondania, Uram, hogy lássak. Fontos az emberi rész. Zákeuson áll a felelősség, a készség, akarja-e, és csodálatos látni az ő készségét, ahogy ő nyitja az ajtót, sietve leszáll, örömmel száll le, van benne egy öröm, egy boldogság, és kinyitja az otthonát, és egyszerre látjuk ezekben a történetekben az isteni hívást és az emberi választ. És vannak, akik azt mondják, hogy a keresztény teológiát lényegében erre a két szóra le lehet egyszerűsíteni. A hívás és a válasz. Ez a kérdés, és ez a tét, és ez minden megtérésben ott van. Hívás és válasz. És aztán a negyedik kép, a negyedik vonás a megtérésnek, és ugyancsak ott van mind a két újszövetségi történetben, ez az ugolódás, a támadások, az elégedetlenség, az irigység, az örömtelenség. Mit csinálnak a vaknál? Elkezdik őt csitítani. Hagyjad a hagyod a názáreti Jézust. Nem fog veled foglalkozni, te túlságosan lecsúszott vagy, ez már nem az a szint. Csitítják, rászólnak, hogy hallgasson. Ő annál inkább kiáltozik. Ő tudja, hogy mit kell tennie. Bűnös embernél szállt meg, ezt mondják Zákeus szomszédai és a hívők. Én gondolom, hogy hívők voltak, vagy annak gondolták magukat, mert tudták, hogy mi az, hogy bűn és bűnös. És csak abban hibáztak, hogy ezt a megítélésre használták, ezt a hitbeli vagy lelki tudásukat. Bűnös embernél szállt meg. Miért megy be a szent? Miért megy be a szent fiú a bűnösök bűnöséhez? Mi köze hozzá? Miért van vele közösségben? Miért áll vele egyáltalán szóba? És sajnos minden megtérőnek számítani kell erre a reakcióra, a támadásokra, és hogyha átérted ezt, akkor talán emlékszel rá. Vannak a kegyelmi pillanatok, amikor úgy az a fél méterrel, egy méterrel ki hogy lebegünk a föld fölött, és úgy mondjuk, és leállíthatatlanok vagyunk, úgy túlcsordul bennünk ennek az öröme, hogy találkoztunk Jézussal. De ahogy ez a fázis megvan, úgy az arra a fázisra is, és arra a reakcióra is számítani, számolni kell, hogy jönnek aztán a támadások. Hogy nem néznek esetleg normálisnak, hogy azt mondják, hogy bocsáss meg, de a világ nem így működik. Számítani kell a támadásokra. Egyházon kívülről, de Isten népéből is. Gondoljatok Saulra, akinek a megtérését ugyancsak nem fogadta mindenki kitörő örömmel és bizalommal. Ő nagyon hamar kész lett volna beállni, testvérek, emlékeztek? Nagyon hamar ott volt Antiókiában, Jeruzsálemben, hogy szóljon, hogy beálljon, menjen, szolgáljon, de jöttek a hangok, hogy hát tegnap még üldözött minket. Biztos, hogy megbízunk benne? Biztos, hogy számoljunk vele? Szóval jön a támadás, de te maradj meg. Maradjunk meg Jézus asztalánál. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És az utolsó kép, az utolsó vonás ezekben a megtérés történetekben, Jerikói utakon, a támadások után, ezen a csodálatos estén, és mind a kettő életében ott van, hogy a Jézusi találkozásban, a megtérésekben, a megújulás történetekben olyan embereket látunk, akik nem csak a szavakban hívők, hanem a tettekben is. Ugye János apostol is megfogalmazza ezt, hogy ne csak szóval szeressünk, hanem cselekedettel. Ne nyelvvel szeressünk, hanem cselekedettel, tettekkel. Általában Hecker Ádám bácsi mondta, hogy ha te hívő lettél, akkor a bizonyítványod is látszódnia kell az osztályzataidon. Én ezt hallottam, Frigyes bácsi, nem tudom, hogy így volt-e. De hogy tényleg kellenek, vannak jelek. Hát Jézus is beszél jelekről, gyümölcsökről. Ez úgy kiderül, ez úgy nem egy láthatatlan dolog, ez nem egy, ilyen értelemben nem egy titkos szolgálat. De ez egy olyan nyilvánvaló, egy látható változás az életen, azonnal vannak gyümölcsök, odaadja a vagyona felét a szegényeknek, a kizsarolt javaknak a négyszeresét adja vissza, és én abban biztosalak erről, légy gyümölcstermő, légy szolgáló. Lehet, hogy elindultál egykoron 5-10-20-40 éve, és átmentél a megtérésnek ezeken a csodálatos fázisain. De legyen meg ez a lelkesedés bennünk, testvérek. Hadd vigyük tovább. A lélekünk nem változott. Ha valami változik, az nem az Isten szent lelke. Lehet, hogy én lettem lustább, és én lettem szürkébb, de az Isten azt akarja, hogy legyünk szent lelkesek, és tudjunk gyümölcsöt teremni. Tudjuk őt szolgálni. Tudjuk őt ezen a hőfokon követni. Jézusnak a tanítványai nem lehetnek tétlenek, nem lehetnek maguknak élők, hanem másokra figyelők, aktívak és cselekvők, és ez csodálatosan látható Jézus követő Jerikói úton. Nézzétek meg a vakot, azt olvassuk a nap végén. Azonnal megjött a szemevilága, követte őt, és dicsőítette az Istent. Hadd kérdezem meg, hogy te mikor tértél meg, általában ezt minden metodistának tudni kell, hogy tértél meg, akarsz-e újra megtérni, akarsz-e újra megújulni, gyógyulni. Ez a Jézus, ez ma is itt jár, és ma is akar bennünket frissíteni, üdíteni. Na, még tart a kegyelemnek az ideje, adja a Szent Lelkét, ő adja, de nem fogja ránk erőltetni, nekünk kell a kezeket kitárni, ezt mi fogadhatjuk el. Én kívánom testvérek, hogy legyen bennünk meg a vágy, vegyük észre az eszközöket, amiket ad az Úr, aztán adjunk neki pozitív választ, sietve és örömmel. A támadásokon lépjünk túl, és aztán pedig legyünk Jézus Krisztusnak a cselekvő aktuális tanítványai. Így áldjon meg bennünket a mindenható Atya Úristen, és hadd szólítsalak meg benneteket, hogyha az Atyának, az Úrnak volt hozzád szava, akkor most ebben egy csendes imádságban válaszolj neki, válaszoljunk neki. Egy percre csendesedjünk el egy ima közösségre, és ezt az ima közösséget egy imádsággal, és majd a mi Atyánkkal fejezzük be. Imádkozzunk.